A húsvét a karácsony párja, bár nagyobb ünnepként tartjuk számon. Sok változáson mentek keresztül a húsvéti szokások is, az urbanizáció és a társadalom átalakulásának hatására. Még ma is locsolkodunk és izgatottan tanulják gyermekeink a locsoló verseket. De mit is kapunk ajándékba? Meglepő, hogy hagyományaink mai napig mennyire élnek és milyen irányba változnak. Újra szokásba jött a tojásfestés és a versek tanulása is. Az elkövetkező percekben Dobák Judit miskolci kulturális antropológussal, Sütő Dávid Pelé beszélgette a húsvéti szokások változásairól.
Magának a húsvétnak milyen szerepe volt a paraszti társadalomban annó?
Szeretném köszönteni az Európa Rádió hallgatóit. A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Érdekes, hogy alapvetően két ilyen nagy ünnepkörre van az egyházi évnek, ez a húsvéti és a karácsonyi ünnepkör, és ebben a húsvét a legnagyobb ünnep, és a régebbi ünnep, a karácsonynál is régebbi ünnepünk. Ami a parasztság hagyományával összeköti, az általában a világon összeköti mindenhol máshol a húsvétot, az pedig a tavaszvárásnak, a természet elindulásának az ünnepe. És ez gyakorlatilag minden létező kultúrában megünneplik. És azt gondolom, hogy a kereszténység ünnepének az ilyen nagyjá válásához az is kellett, hogy ez egybeessen ezzel az ősi, természetes, illetve természetváró és egy örömteli ünnepnek a várásával. A magyar hagyományok nagyon erősen ráépültek így az egyházi szertartásokra. A húsvéti locsolkodásban benne van az ősi óvó, védő, rontáselhárító, termékenység, varázsló, szakrális, megtisztító szerep. Népszokásként ez egy katartikus népszokás, ami azt is jelenti, hogy tisztító jellegű. Tehát olyan ritus elemek vannak benne, amelyek a gazdasági életre, meg a következő természeti ciklusra vonatkoznak, akár amelynek kellékei lehetnek a víz, a tűz, a füst, a vessző, a zöld ág, ezek mind-mind megjelennek a húsvéti szokásainkban. És vallási réteggel párhuzamosan működő ünnepünk, és ezt azért is merem mondani így kulturális antropológusként, mert hogy Afrikában a legeldugottabb, az Omu-völgy, Hamerek közösségében is megtaláljuk nagyon hasonló módon a tavasz ünneplésének egy módját. Természetesen nem a keresztény módon, de hogy maga a tavasz ünneplés az, hogy elmúlik a tél, hogy ilyenkor általában kimeszelte a paraszti társadalom a házat, a téli ruhákat kihordták, a téli vagy az ágyneműket kitették a napra szellőzni, hiszen jött a jó idő, a napnak a fénye, az állatoknak az almát megtisztították, vagy teljesen kicserélték. Tehát, hogy ez mind a tavasznak a következő munkálataira való felkészülést is jelentette. Ugye a paraszti kultúra az gyakorlatilag, vagy a paraszti kultúra, a paraszti gazdálkodás már januárban elindul, akkor már előkészítik az eszközöket, szerszámokat, vannak ugye termények, amit ugye a hóra vetnek, úgyhogy már az akkor megkezdődik. De így március végén, áprilisban viszont megháromszorozódnak a tavaszi munkálatok. És a húsvét az ezeknek a munkálatoknak is valamennyire így a kapuja. És minden, ami télen rossz volt, minden, ami télen bezárt volt, az most területileg is, vagy térileg is kikerül a szabadba.
Azt hogyan látja, nem csak mi vagyunk magyarok így egyedül ezzel, úgymond húsvéti szokással, hanem világszerte ugyanúgy a tavaszi szokások vannak ezzel kapcsolatosan, hanem is húsvétinak hívják.
Igen, természetesen a húsvét elnevezés az a keresztény kultúrkörhöz, illetve a keresztény világhoz kötődik, de a tavaszvárás az minden kultúrában megjelenik. Teljesen mindegy, hogy a világ mely szegletén járunk, hiszen ugyanez az örömünnep az, hogy a természet elindul, hogy elkezdődik egy új éves ciklus, aminek ez egy ilyen látványos eleme, ahol elindul a növényzetnek a növekedése, a terményeknek az elvetése. Ez mind-mind egyfajta ilyen örömünnepként jelenik meg a kultúrákban.
A jelenkori modern társadalmunkban milyen szerepet tölt be most a húsvét?
Én azt gondolom, hogy ez az országosan vallástól függetlenül is az egyik legfontosabb ünnepünk. Nem csak azért, mert jön a tavasz, hanem valahogy ez a magyar kultúrában nagyon jól tudott beágyazódni, és nagyon sok egyéb szokás rárakódott. A húsvét megjelenési formáinak országszerte nagyon sokféle módja van, de a locsolkodás, az ajándékozás, a lányok, fiúk közötti évődés és ennek kifejeződése, a szerelemnek az elindulása, ahogyan a természet is elindul, ugyanúgy a szerelemnek az elindulása, ez mind-mind olyan pozitív töltetet ad ennek az ünnepkörnek, ami azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon tényleg örömünnepként tudjuk megélni.
Folytassuk azzal, itt már emlegettük, hogy különböző szokások voltak régen. Ezekből például most kiemelném magát a locsolkodást. A locsolkodás, mint közösségi cselekvés, az hogyan szelídült meg mostanában?
Igen, hogyha nevezhetjük ezt egyáltalán szelídülésnek. Mint ahogy említettem, ez egy katartikus népszokás, tehát ilyen tisztító jellegű ritus, aminek az egyik fő eleme a víz. És emiatt a locsolás, a megtisztítás, a megtisztulásnak az eleme, az nagyon erősen benne van. Tehát a húsvéthoz a víz az nagyon hozzátartozik. Az ország egész területén ismert egyébként a locsolkodás, de ez Európának leginkább a keleti felére jellemző. Tehát a nyugati országokban például egyáltalán nincs, és nem is nagyon volt ennek hagyománya. Az 50-es évekig, illetve egész pontosan a II. Világháborúig volt ez nagyon erős élő népszokás. Vannak települések, ahol esetleg még hagyományszerűen megejtik ezeket a ritusokat, de az tény, hogy mindennapi életünkből most már ez kikopott. Ahogyan az ajándékozás a tojás esetében is, a rendes tyúktojást mondjuk leváltják a tojás imitációk, ami csokoládéból van, vagy esetleg fából, vagy most már napjainkban műanyagból, vagy bármi másból. Tehát ezek tényleg egy ilyen polgárosult értékek mentén feloldódtak. És hát azért ennek van egy ilyen gyakorlati oldala is, addig még a paraszti portán, amely nyitva állt, mert egyáltalán nem zárták a kapukat, ott mondjuk a legények be tudtak menni az udvarra egy vödör vízzel, ez mondjuk a városi és urbánus közegben nem lehetséges, illetve hát maga a vödörvíznek a kiöntése sem olyan egyszerű, mint mondjuk egy falusi portán, ahol ennek helye van, és technikailag is kezelhető. Ezt egy polgári lakásban mondjuk nehezen tudnánk elképzelni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a szelidülések így az életmódunkkal, meg a városiasodással együtt is változtak. És hát a kölni víz, illetve a szagos víz, az már ennek a víznek az imitációja ként jelenik meg.
A húsvéti locsolásért kapott dolgok miben változtak? Mostanában milyen ajándékokat adnak a fiatal fiúknak, férfiaknak, akik elmennek locsolkodni?
Itt is kétféle folyamattal találkozunk. Egyrészt van egy ilyen revival folyamat, ahol akár a városi és közegben is újjáélesztik a tojásfestésnek a hagyományát, és ez párhuzamot mutat a női-férfi szerepeknek az újragondolásával, illetve valahova tartozással. Ugye addig, hogy még a tojásfestéssel a nők foglalkoztak, a férfiak esetleg az ilyen patkolás, tojáspatkolós tevékenységet végeztek, tehát a locsolkodás aktusa egyfajta ilyen vadászathoz hasonlítható, hogy alapvetően a húsvéti tojás az az egyházi szimbolikában is, és a természeti szimbolikában is megjelenik. Ugye egyházi szimbolikaként a Krisztus, feltámadó Krisztust jelképezi, de a tojás, mint a termékenységnek a szimbóluma is jelen van. Ezért a húsvéti tojás az elmaradhatatlan kelléke a húsvétnak, még akkor is, ha emellé társultak egyéb ajándékok is. És hát a sima tojást mindig megpróbálják valamilyen módon feldíszíteni. Ennek nagyon sokféle módozata van még Magyarországon belül is. Keleti országokban, illetve Kelet-Közép-Európában jellemzőek a díszített mindenféle technikával kidíszített tojások. Nyugati országokban inkább az ilyen egyszínűre festett tojások a jellemzőek. És a tojások díszítésének a újjászületése is azt gondolom, hogy napjainkban egy folyamatként leírható, mert hogy újra a háziasszonyok újra tanulják ezeket a kis írókával, viasszal és a természetes anyagok használatával próbálják meg ezt a úgymond népszokást megtartani, és az ajándékok vagy a tojáshoz társult pénzadományok mellett a hímes tojás is jelen van. De hogy a kérdésedre is válaszoljak, a tojás mellett először megjelent a csoki tojás, a különböző tojásimitáció, és hát már a 70-es években jelen volt Magyarországon, hogy a locsolkodók pénzt kaptak a locsolkodásukért. Ez korábban apró pénz volt, most már én azt gondolom, hogy sok esetben egész komoly ajándékokat is kapnak a locsolkodók, különösen azért, mert a húsvét nagyobb közössége egy kisebb csoportra, leginkább a családra kezd korlátozódni, és így módon az ajándékozás is egy picit átalakul. Addig, amíg régen egy egész falunak a közössége együtt gyakorolta a húsvétot, és megvolt, hogy ki kihez, milyen módon, milyen sorrendben megy be a házba is locsolkodik, most már ez egy nagyon szűk baráti, családi körben elvégzett tevékenységé válik, különösen a városi környezetben. És így módon megjelennek akár komolyabb ajándékok, vagy komolyabb pénzadományok is húsvét alkalmából. Úgymond egyfajta apropó lesz, egy újabb apropó lesz az ajándékozásra. De így egy leválik a szakrális vonaltól ez a fajta ajándékozás.
Másik fontos eleme a húsvétnak a locsolkodással kapcsolatosan a húsvéti versek. Azok mennyire formálódtak át, akár mondani valójukban, témájukban?
Igen, a húsvéti versnek a változása szerintem nagyon jól leírja az ünnepeink változását is. Ugye a húsvéti vers az egy népies műdal, ami azt is jelenti egyben, hogy szerzővel rendelkezik, és hát funkcióval bír. Tehát a locsolkodó verseknek valami funkciója van mindig, és ez azt is hozza magával, hogy korstílussal, divattal leírhatóak ezek a versikék. És ez nem baj, mert hogy az, hogy korstílussal és divattal leírható, az azt is jelenti, hogy ahogy változik a divat, a korstílus, úgy változnak viszonylag gyors ütemben ezek a versek is. De én ezt nem tartom bajnak, mert hogy ezek a versek a mindig az adott helyi közösségre, kisebb társadalmi egységre voltak szabva a sajátos szóhasználattal, akár a pajzánnap megjelenési formákkal, az adott közegben voltak érvényesek, vagy érvényesek most is ezek a versek. De ez azt is jelenti számunkra, hogy a népművészet az nem halott dolog, hanem egy folyamatosan élő módon organikusan változó valami. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy a Zöld erdőben jártam kezdetű versnek hány féle variánsa létezik, ez azt jelenti, hogy az a sok-sok variáns ki tudja szolgálni azokat a kis csoportos, kis társadalmi egységekre megjelenő igényeket, és ettől marad élő. Az nem jó, hogyha ezek a ritmusok megmerevednek, vagy tartalmukban, akár szóhasználatukban nagyon erősen ragaszkodnak a régies formákhoz, hiszen akkor pont ezt az élő változékonyságát veszíti el ez a szokás. Az tény, hogy a versikék, pláne így, hogy nehezebben tudunk most találkozni, nem biztos, hogy élő szóban, lehet, hogy falfestésekben, lehet, hogy mémekben fog leginkább megjelenni, vagy oda áttranszformálódni, de azt gondolom, hogy ez is egyfajta kifejezése a hagyomány ápolásának, mert hogy én azt gondolom, hogy a hagyománynál mindig a jelentéshez, nem a formához kell visszatérni. És ez azt gondolom, hogy ez a versike, hogy hogyan teremtünk kapcsolatot a locsolkodás alkalmával, annak a vers az csak egy formája, egyfajta köszöntője. Természetesen nagyon jó, ha valaki meg tud őrizni ízes, akár családban már hagyományként megmaradt verseket, és azokat tovább tud adni újabb utódokra, de fontos, hogy ezek élők tudjanak maradni. Tehát, hogyha a család szempontjából ez egy élő és fontos dolog, akkor ugyanúgy élő maradhat, hogyha ezeket ápolják és újra tanulják a fiatalok.
Tanulják-e még a gyerekek valakivel a verseket? Én még emlékszem rá, hogy akár testvéremmel és édesanyámmal 20 évvel, 25 évvel ezelőtt én még igenis tanultam és izgultam, hogy el ne roncsam a húsvéti locsoló versemet.
A válasz a kérdésben részben benne is van. Egyrészt, hogy a tojás ajándékozás meg a locsolkodás is kezd ilyen gyerek szokássá átalakulni, tehát mint hogyha a felnőttek között kezdenek kikopni, és hát emiatt én azt gondolom, hogy élőként megmaradt ez a verstanulás, mert hogy a felnőtt férfiakban látszik ez az igény, de hogy a gyerekekre kicsit rátolják így a locsolkodásnak az intézményét, de az igény ott van, hogy a verset, az általuk ismert, az általuk szintén gyerekkorban megtanult verset, esetleg átadják a gyerekeiknek. A saját környezetemről tudok az elmúlt években beszámolni, ami nekem ilyen üdítő, hogy igenis tanulják ezeket a verseket, nagyon sokféle formában előjön, a kisfiúk ugyanúgy izgulnak, ezt jó látni, azt a fajta készülést, mert azt gondolom, hogy a megtisztulásnak nem mindig valami katartikus élménnyel kell párosulnia, de azzal, hogy ő egy ilyen eseményre megtanul egy verset, hogy kiáll egy kislány vagy egy másik család elé, és azt elmondja, ő valami újat létrehozott, valami csak erre az alkalomra készített dolgot hozott magával, és ezt előadja. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon pozitív dolog, és az ünnepek így maradhatnak élők, vagy így tudják a tartalmukat megtartani. Én ennek örülök, ennek a folyamatnak, és ez azt gondolom, hogy köszönhető annak is, hogy akár az interneten, akár verses mesés könyvekben rengeteg vershez hozzá lehet már jutni. Csak a saját gyerekkoromra, ha már ön is említette a gyerekkorát, visszagondolva, kevesebb ilyen húsvéti locsolkodó vers gyűjteményhez jutottunk hozzá. Most már ezek sokkal szélesebb skálában elérhetőek is, és ezáltal a gyerekek, a fiatal felnőttek is könnyebben, céltudatosabban tudnak választani, vagy akár spontánul átalakítani a mások által megírt verseket. Én ezt üdvözítőnek tartom.
Milyen új húsvéti divatok jöttek szokásba?
Itt is jó, ha megmaradunk a középútnál. Én azt gondolom, hogy a húsvéti nyúl, mint szimbólumnak a megjelenése és annak a megvásárlása, birtoklása egy picit már túllendül húsvét mondani valóján. Teljesen mindegy, hogy ezt mágikus vagy szakrális értelemben közelíti meg valaki. Ez egy létező, most már én azt gondolom, hogy egyre erősebben szabályozott keretek között lévő tevékenység. Én személy szerint ezt nem tartom jó iránynak, mert aki nyulat tart, az tudja, hogy a nyulat hogy kell tartani. Aki ezt a húsvét időszakra megvásárolja és házi kedvencként kezdi el tartani, az nem érti a húsvétnak a lényegét, és nem érti az állattartásnak, meg a állatról való gondoskodásnak a felelősségét sem. Tehát ez például szerintem egy rossz irány. Sok ilyen rossz irányról beszélhetünk, meg vicces irányról, meg ilyen félre siklott húsvéti kezdeményezésekről. Az egyik ilyen például a torkos csütörtök. Azt jó pár éve, vagy 10-15 évvel ezelőtt ráadásul egy magyarországi intézmény vitte majdnem félre, hogy a éttermek felvirágoztatása céljából torkos csütörtököt hirdetett meg a farsangi időszakban, ami egyrészt üdvözítő, mert egy gazdaságélénkítő dolog volt, meg hát a húsvétunkat, meg minden ünnepünket időnként érdemes újra szabni, viszont azt a népszokást, vagy azt az eredeti tartalmat, amire ez az egész elindult, azt a torkos csütörtöknek a reklámja azt egy kicsit átalakította. Mert ugye például a torkos csütörtök miről szól, arról szól, hogy a húsvét előtti nagyböjt utolsó estéjén mondjuk megengedett volt a tartalmasabb, a szokásosnál mondjuk zsírosabb, vagy mennyiségileg több ételt elfogyasztani. Ilyen a farsangi fánk, és így tovább, tehát sorolhatnánk ezeket az ételeket. De alapvetően az abból származott, abból a szokásból származott, hogy a böjt előtti utolsó napon még megegyék a maradékot, azokat, amiket utána 40 napos böjt idején mondjuk nem fogyaszthattak volna el. És hát erre megy rá mondjuk egy turisztikai promóció, ami meghirdeti az éttermeknek a torkos csütörtökét, amiből az lett, hogy hétről hétre, akár böjti időszakban is torkos csütörtököket hirdettek. Ezek azt gondolom, hogy nem ördögtől valóak, de hogy érdemes ezeket átgondoltan alakítani, illetve hát azt gondolom, hogy legalább a magját megtartani annak, amiért elkezdődött.
Sajnos már beszélhetünk arról is, hogy a karantén hogyan változtatta meg a húsvétot, hisz már az előző húsvét is hasonlóképpen telt. Miben változtatta meg a húsvétot a pandémiás helyzet?
Erről azért nehéz beszélni, mert ez egy átmeneti időszak, és az átmenetisége le is írja a hozzávaló viszonyulást, mert hogy egyrészt tavaly azt gondoltuk, hogy ez az utolsó olyan húsvét lesz, amikor még meg kell húznunk magunkat, és hogyha ezt kibírjuk, akkor utána ezzel nem lesz gond, és a következő húsvétot már biztosan ugyanúgy tudjuk ünnepelni. Hát most valami hasonlót érzek, csak már nehezebben tudom másodszor ugyanezeket az érveket felhozni magamnak vagy a családomnak. Illetve hát most azért lesz fokozottan nehéz a húsvét, mert hogy a húsvéti ünnepkör az, ami után kiszabadulunk a szabadba, amikor találkozgatunk, amikor egy kicsit ilyen fékevesztettebb módon a böjt lezárása után, vagy ki hogy éli meg, de mindenképp így a tavaszvárás után egymásnak szabadulunk emberek, és hát ez most nem fogja megengedni nekünk a húsvét. Tehát azok a találkozók, a közös evések, amivel ezt megünnepeljük, azok mind egy nagyon szabályozott keretek között kell, hogy még maradjanak néhány hétig, vagy hát egész pontosan nem tudjuk, hogy meddig, de hogy ez alapjaiban fogja a húsvétunkat megváltoztatni. Én azt gondolom, hogy vissza kell térni ahhoz a húsvétnak ahhoz a gondolatához, hogy a belső megtisztulásunk elindulhasson, hogy felkészüljünk valami olyan időszakra, amikor tényleg megnyílik, akkor viszont teli energiával és örömmel tudjunk neki kezdeni az úgymond új életnek. Én azt gondolom, hogy ezeket a helyzeteket át kell fordítani, nem is nagyon tehetünk más, de hogy át kell fordítani valami olyan irányba, ami a következő lépést készíti elő. Ez mindenki számára nehéz lesz, hiszen a húsvétkor az összes nagymamát, dédnagymamát elmentek az unokák meglocsolni, és ugye sátoros ünnepnek is nevezik néha ezeket az óriási alkalmakat. Tehát ezek azok az alkalmak, amikor biztosan eljutottunk a szélesebb rokonsághoz, vagy olyanok is találkoztak, akik az év többi részében egyáltalán nem látták egymást. Most a húsvét ilyen módon. És hát a húsvétunk az kiszerveződött. A városi lét azt is hozta, hogy ezt a locsolkodós gesztus, az kiszerveződött a környékbeli, a városok környéki szabadtéri tevékenységre. Tehát például nézzük ott Miskolc környékén a Bükköt, hogy húsvétkor van, hogy nem lehet parkolóhelyet találni autóval közlekedőknek a Bükk környéki bármilyen leálló helyen, mert hogy olyan mennyiségű ember a városból így kimegy a város peremére, és megpróbálja ilyen szabadidő eltöltésként eltölteni a húsvéti időszakot. Számára ez okozza. Ez is a tavaszhoz, a tavaszváráshoz kötődik, de hogy maga, mint a vendégváros népszokás, az így módon megváltozik, mert hogy elmenekülünk otthonról. Ennek már sok tíz éves, vagy több tíz éves hagyománya van, mert azért a 70-es, 80-as, 90-es években talán majdnem mindenkinek van olyan élménye, hogy hát akarta is a húsvétot, mert szerette volna, ha jönnek, de úgy nem is biztos, hogy az összes már lerészegedett embert szerette volna kiszolgálni mondjuk húsvét délutánján, és ezért sokan például elbújtak a saját lakásukban, nem nyitottak ajtót. Tehát volt egyfajta ilyen bujdoklás is a szokások változásának idején. Azt gondolom, hogy ez már elmúlt, most már nem ki elmenni otthonról húsvétkor, és elutazni, és bármi olyat tenni, ami a családnak, vagy kisebb közösségnek, nagyobb családnak kellemesebb elfoglaltságot jelent, de mindenképp távolodunk ettől a fajta vendéglátástól, amit a húsvét mondjuk pár száz éven keresztül a paraszti kultúrában jelenthetett.
Dobák Judit kulturális antropológust hallották.